Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 18 óra 30 perc. Muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attila vagyok, a Muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai muzsikus legendánk a táncművészet egyik óriása, Václav Nyizsinszky, aki Kijevben született 1889-ben, illetve ez így nem is igaz, mert valójában 1890-ben született. Édesanyja azt akarta, hogy a fiú mentesüljön a jövőben az orosz hadseregben való szolgálat alól, és ezért ezt a születési évet érezte jónak, ezt a dátumot iratta be a különböző dokumentumokba. Az 1889-ben született fiúk ugyanis előnyöket élveztek a katonai szolgálatba történő behíváskor. Egyébként 1888-at is lehet olvasni. A szülők válása után Václav anyjával és testvéreivel Szentpéterváron maradt. Húga szintén híres táncos lett. A lengyel származású orosz balett táncos minden idők egyik legkiválóbb férfi táncosa volt. Az apa rendkívül híres, népszerű művész volt, de nem fejezhette be a cári balettiskolát a lengyel származása miatt, és így nem sikerült megvalósítani az álmát, hogy a Mariinszky Színház művésze legyen. Egy turné során megismerkedett a Varsói Tánciskola egyik szép és tehetséges hallgatójával, azonnal beleszeretett a lányba, akinek hízelgett a híres táncos udvarlása, de nem lett szerelmes a férfiba. Így lelki zsarolás útján érte el, hogy a lány feleségül menjen hozzá. Később az apa különböző orosz városokban szerepelt, és időnként a fia is fellépett vele. Nyizsinszky 1898-ban beíratták a pétervári színházi főiskolára, hamar kiderültek a rendkívüli képességei, már gyermekként gyakran fellépett. 15 éves korában Händel operájában az Acis és Galateában nyújtott alakítása viharos sikert aratott. Az iskola befejezését követően a Mariinszky Színházhoz került, és azonnal a társulat első táncosa lett, függetlenül a nem is táncosokra jellemző külsejétől, ugyanis alacsony volt, egyáltalán nem karcsú lábú, és túlzottan fejlett volt az izomzata is. Ám a színpadon, ahogy írják, teljesen megváltozott. Könnyedség, kifinomult kellem és a stílus tökéletes megértése jelent meg az alakításaiban. Elkápráztatta nézőit legendás ugrásaival, azzal a képességével, hogy elhitette, a levegőben lebeg. Rendkívüli átváltozó képességgel és kiváló mimikával rendelkezett, miközben a színpadról mágikus hatást árasztott, az életben egy hallgatag, mondhatjuk barátságtalan ember volt. Ellentmondásos személyiség. De mielőtt erről beszélnék, hallgassuk meg Händel Acis és Galatea című operájának kis részletét, egy duettet. Happy, 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 happy
joy. Happy, happy. Happy, happy.
Happy, happy, happy we.
Happy, happy, happy we. Happy, happy we. Happy, happy,
happy, happy, happy,
happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy,
Handel Acis és Galatea című operájának duettjét Ian Bastridge, Kate Royal és a felvilágosodás korának zenekarhadtelő vezényelt Harry Bickett. Az édesanyja nagyon fiatalon elvitte fiát a cári balettiskola felvételére, ahol a bizottság elismerte a fiú tehetségét, de fiatal kora miatt azt mondták, hogy 2 év múlva jelenjen meg. Aztán az előzetes vizsgán a bizottság a 150 pályázóból 6 fiút választott ki, ő köztük volt. Már ekkor felfigyeltek hihetetlenül erős, kidolgozott lábaira, testére, és felvették. Aztán egyszer csak valamiért váratlanul eltávolították a Marinsky társulatból. Amikor a Giselle előadására egy 14. századi mintára készült, erősen testhez álló kosztümben lépett fel, úgy nézett ki, mintha meztelen lenne. Az eset óriási botrányt kavart, és a cári család követelésére kirúgták őt a színházból. A Giselle bevezetését hallgatjuk meg. Adolf Adam Giselle balett szvítjének bevezetését a bécsi filharmonikusok játszották, vezényelt Herbert von Karajan. Václav Nyizsinszky elkerült Párizsba. Karrierje Szergej Gyagilevvel kötött ismerettsége után ívelt fel igazán. Rövid ideig Gyagilev, hát mondjuk így bensőséges barátja lett, nyílt titok volt, hogy saját neméhez vonzódik. A 10-es évek Nyizsinszky dicsőséges időszaka volt. Oroszország első számú szólistájává vált, Mihály Fokin koreográfiáiban, a Karnevál, a Seherezádia, Petruska, a Daphnis és Chloé főszerepeiben. 1912-ben színpadra állította és el is táncolta az Egy faun délutánját Debussy zseniális zenéjére. Nem sokkal később Gyagilev társulata számára elkészítette Debussy Zső című balettjét, és talán a legfontosabb munkája a Tavaszi áldozat volt Stravinsky zenéjére. Ezt is megkoreografálta és el is táncolta. Ezek az előadások az akadémikus balett szabályait felrúgva a kritika és a közönség jó részének heves ellenállásával találkoztak, ugyanakkor ezekkel rakta le a modern balett alapjait. Most Debussy muzsikáját halljuk, az Egy faun délutánját.
Thank you.
Debussy egy Fan délutánja című remek művét hallottuk Emmanuel Pahu és a berlini filharmonikusok tolmácsolásában, vezényelt Claudio Abbado. A népszerű táncművésznek nagyon sok magyar kapcsolata volt. Pulszky Romola 1912-ben, 18 évesen, ott volt édesanyja Márkus Emília páholyában, amikor a cári orosz balett fellépett Budapesten, és azonnal úgy döntött, hogy a híres táncos lesz a férje. Pulszky Károly művészettörténésznek, a Szép Művészeti Múzeum gyűjteménye egyik megalapozójának leánya a cél elérésének érdekében beügyeskedte magát a társulatba, és 13-ban Buenos Airesben, ahova Gyagilev babonából nem utazott el, Nyizsinszky feleségül vette Pulszky Romolát. Amikor Gyagilevenek hírét vette, dürohamot kapott, és azonnal eltávolította a társulatból Nyizsinszkyt. A pályafutása ekkor lényegében ketté tört. Az első világháború alatt Magyarországon, mint az ellenséges Oroszország polgárai, elvileg házi őrizetben élt a házaspár, gyakorlatban pedig Márkus Emília hüvösögyi villájában. Muzsikus legendánk 1914-ben saját társulatot alapított. Londonban különösebb siker nélkül léptek fel, aztán megint konszolidálódott a viszony a Gyagilevvel, és elkészítette számára a Till Eulenspiegel vidám csínyei koreográfiáját, amivel aztán Amerikában turnéztak nagy sikerrel. Riás Strauss Till Eulenspiegel vidám csínyei szimfonikus költeményének kis részében a berlini filharmonikusok játszottak Solti György irányításával. A viharos élet megbosszulta magát. Nijinszkijt 1917-től kezdve mentális zavarokkal kezelték. Kibontakozó elmebaja is kezdte megakadályozni a fellépéseit. 19-ben megírta a naplóját, amiről azt mondják, hogy ez valójában a felesége, Puczki Romola munkája. A napló csak jóval a táncos halála után jelent meg Párizsban. A feleség heroikus küzdelmet folytatott egész közös életükben a talpra állításáért, könyveket írt és adott ki, illetve Junggal is kezeltette a férjét lényegében eredménytelenül. Amikor Budapesten éltek, nem zárkóztak el a világtól, részt vettek a társasági életben. Nijinszkij néha profétának, amolyan megváltónak képzelte magát, szerette, ha fotózzák, a sajtóban is rendszeresen szerepelt, de a balettet végérvényesen tulajdonképpen az őrület váltotta fel. Közben Romola két lányt is szült, Kirát és Tamarát. A család a bombázások elől 44-ben Sopronba költözött, de ott még borzalmasabb bombázások éltek át. Aztán Svájcba emigráltak. Végül 48-ban Angliába költöztek, és Romola brit állampolgárságért is folyamodott. Muzsikus legendánk művészete alapjaiban újította meg a balettet. Emléke a színpadi művészetek egyik örök legendájaként él tovább. Mindent akart egyszerre. Őt idézem. Táncolni akarok, rajzolni, zongorázni, verseket írni. Mindenkit szeretni akarok, ez az életem célja. Mindenkit szeretek, nem akarok sem háborút, sem határokat. Mindenütt az otthonom van, ahol béke van. Szeretni akarok, szeretni, ember vagyok. Isten bennem van, én pedig benne. Hívom, keresem őt. Kereső vagyok, mert érzem Istent. Isten pedig keres engem is. Meg fogjuk találni egymást. A Gyagile-féle orosz balettnél tudjuk, hogy a legjobb erők dolgoztak, de közülük is kiemelkedett Nijinszkij, aki mindig új ötleteket talált ki. Minden művésznek megvolt a saját stílusa, a varázsa. Az ő művészete viszont megújította a balettet. Alkotói életrajza körülbelül 10 évet tett ki életéből, de rendkívül tartalmas és mélyen ható tevékenységet köszönhet neki a világ. A Petruska volt az egyik legmegrendítőbb karakter alakítása. A szomorú, kiszolgáltatott, bohócszerű figura egyszerre volt nevetséges és szívszorító. Nijinszkij ebben megmutatta, hogy nem csak virtuóz táncos, de nagy tragikus színész is. Egy kis részlet szól a műből. Thank you. Igor Stravinsky Petruskájából a részletet az Amsterdami Concertgebouw szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Maris Janssons. Minden leírás arról tanúskodik, hogy muzsikus legendánk testalkata nem volt tipikus balett művészé. Minden szerepében ugyanakkor ragyogott, megismételhetetlen karaktert teremtett, nehéz volt elhinni, hogy egy és ugyanaz a művész testesíti meg őket. A szerepekben mindene megváltozott, az arca, a bőre, sőt látszólag a termete is. Egy dolog maradt változatlan, a zsenialitása. Amikor táncolt, mindenki megfeledkezett a világról, és átadta magát a megteremtett karakternek. Amikor megjelent a színpadon, mintha áram ütés futott volna végig a közönségen, a nézőket megbabonázta tehetségének tisztasága és tökéletessége. Akkora volt a varázsa, hogy a közönség feszülten, szinte hipnotikus állapotban figyelte őt. Muzsikus legendánk írja: minden ember közül, akit valaha ismertem, Gyagilev jelentette természetesen számomra a legtöbbet. Ő zseni volt, nagy szervező, a tehetségek felfedezője és nevelője, művész lélekkel és grand seigneur, egyedülálló ember, univerzális tehetséggel, akit én csak Leonardo da Vincivel tudok összehasonlítani. De hát a kapcsolatuk nagyon hányatott, voltam olyan se vele, se nélküle viszony. Amikor a balettpápa megújította a szerződést a táncossal, csatlakozott az orosz balett észak- és dél-amerikai turnéjához. New Yorkban 16-ban volt utolsó balettjének premierje, és ebben ő játszotta a főszerepet. Egy évvel később lépett fel utoljára, és családjával ezután Svájcban telepedtek le. Ekkor jelentkeztek nála skizofrénia tünetei. Azt beszélték azért, mert így hatott rá a táncosoktól és a színpadtól való távolmaradás. Betegsége előre haladott állapotba került, élete hátralevő részét pszichiátriai intézetekben töltötte. 1950. április 8-án halt meg Londonban, felesége karjai között. 3 évvel később maradványait átvitték Párizsba, és a Montmartre temetőjében temették el. Robert Schumann karneváljából szól most 3 rövid részlet. A középső tétel jeleníti meg Harlekint. Ebben a szerepben muzsikus legendánk könnyed, játékos és szellemes oldalát mutatta meg. Harlekin figurájában egyszerre volt elegáns, csibészes és melankolikus. Kortársai szerint hihetetlenül gyorsan tudott egyik karakterből a másikba átváltozni, és ez ebben a balettben különösen látszott. Szergei Rachmaninov zongorázik. Thank you. Schumann karnevál ciklusának három rövid tételét játszotta Szergej Rachmaninov. Köztudott, hogy anno József Haydn fejét ellopták, hogy tanulmányozhassák a zsenialitásának okait. Muzsikus legendánkat annyira csodálták, hogy a táncos halála után az orvosok megvizsgálták a lábát, mert azt feltételezték, hogy a csontjai eltértek a hétköznapi emberek csontjaitól, és azok különleges szerkezete tette lehetővé Vaszláv Nizsinszkijnek végrehajtani az elképesztő ugrásait. Az anatómiai vizsgálat azonban semmi szokatlant nem talált. Kortárs képzőművészek, jellemez és díszlettervezők, írók, kritikusok nem tudtak elmenni a fenomén mellett. Felismerték, hogy a táncos unikális jelenség, akinek a testekkel való újszerű viszonya forradalmi változtatásokat indított el, nem csak a táncban, nem hiába kapta meg a kritikusaitól a táncistene vagy a levegő királya titulusokat. 1913-ban, tehát abban az évben, amikor Nizsinszkij koreográfiájával és Pierre Monteux vezényletével a Champs-Élysées-n megmutatták Stravinszkij tavaszi áldozatát, és a tömegverekedésbe fajuló premier az avantgárd történetének mérföldköve lett, akkor született meg kislányuk Kira. A tavaszi áldozat részletét halljuk most a Párizsi Konzervatoár zenekarának előadásában, és a legendás előadás karmestere Pierre Monteux vezényel. Stravinsky Tavaszi áldozat című remek művének részletét a Párizsi Konzervatoár zenekara Pierre Monteux vezényletével szólaltatta meg. A táncos és felesége, a színésznő kedvenc játéka volt például, hogy a városba jövet megtippelték, hogy a hidegkúti átszálláskor hanyas villamos érkezik először. Muzsikus legendánknak voltak tisztább periódusai, állapota azonban érdemlegesen nem javult, megesett, hogy a Váci utca kellős közepén kapott dürohamot. Hosszú éveken át élő halottként vegetált Bajorországban egy szanatóriumban. Romola persze sokáig bízott abban, hogy a férje egyszer majd újra színpadra állhat. A Színházi Hetilap egyik cikke szerint a táncos csak akkor nyugodott meg, amikor orosz szót hallott maga körül, és olyan élénken és közvetlenül beszélgetett és vodkázott a kilétét nem is sejtő szovjet katonákkal, hogy ilyenkor a gyógyulásában reménykedtek. Állítólag a katonák előtt lejtette el az utolsó táncát. Rimszky-Korszakov Seherezádé balettjéből szól most néhány gyönyörű pillanat, Fenyves Lóránd és a Swiss Roman zenekar jóvoltából vezényel Ernest Hans-Hermé. Thank you. Rimszkij-Korszakov Seherezádé balettjének részletét Fenyves Lóránd és a Swiss Roman zenekar adta elő, vezényelt Ernest Hanszermé. Egyszer filmet akartak forgatni erről a nagy és szenvedésekkel teli élettörténetről. Rudolf Nureyev játszotta volna a nagy elődöt, de ebből aztán nem lett semmi. Ahogy említettem, 50-ben halt meg egy londoni kórházban. Befejezésül mi Frédéric Chopin Cis-moll etüdjét hallgatjuk meg, ez a Chopiniana részlete volt, amelyben Nijinsky több szerepben is pódiumra lépett. A Chopinian egyébként a későbbi szilfidek korábbi, még nem végleges alapja. A mű később nagyon sok változaton ment át, ezért aztán van némi kavarodás körülötte. Mihály Fokin koreográfiájára, Chopin zenéjét Glazunov hangszerelte. Muzsikus legendák volt benne a költő és az álmodozó fiatalember, aki nem cselekszik, hanem inkább jelen van egy holdfényes, nosztalgikus álomban. Tehát ez egy nem bravúr szerep volt, hanem inkább tiszta költészet a színpadon. Misha Majszki és Daria Hovora muzsikál. Thank you. Chopin ciszmol etüdje hangzott el Glazunov átdolgozásában, előadta Misha Majszki és Daria Hovora. Václav Nijinszky különc és zárkózott ember volt, számára a tánc természetesebb volt, mint a beszéd. Soha nem volt annyira önmaga, olyan szabad, mint tánc közben. Abban a pillanatban, amikor a színpadra lépett, megszűnt számára minden más a szerepen kívül. Soha nem akart túlragyogni másokat, harmonikus volt, nem ritkán visszafogta magát, hogy jobban illeszkedjen a többi művész játékához. Mégis annyira látványos teljesítménye volt, hogy úgy tűnt, Nijinszky a nap a színpadon, ami beragyogja a többieket. Jelenléte olyan mértékben feltöltötte a többi táncost, hogy mindenki kihozta magából a maximumot. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a hangmérnök Fagyes Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.